Kedves testvérek, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök annak a lehetőségnek, hogy itt vagyok köztetek, és remélem, hogy ti is örültök. Nem tudom, hogy mi történt volna akkor. Tegnap felhívott a testvérünk, és megkérdezte, hogy jövök-e, és azt mondtam volna, hogy nem. De ha mit szóltok ahhoz a lehetőséghez, ha azt mondtam a testvérnek, hogy testvér, én nem megyek, de ma valaki sokkal jobb prédikátor fog szolgálni a szószéken, itt nálatok maga Jézus Krisztus. Örültünk volna egy ilyennek? Ha Jézus Krisztus prédikált volna ma, vagy prédikálna ma itt a szószéken, szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy milyen hatással lett volna az ránk. Ha Jézus prédikálna itt, akkor a jövő héten jobbak lennénk?
Nem itt lennénk, hanem a
mennyben. Jövő héten még nem? Ha mondjuk 3,5 évet prédikálna Jézus itt minden szombaton, vagy minden nap, akkor jobbak lennétek? Hát Jézusnak a prédikációi nagyszerű prédikációk voltak, és nem tudom, mit nem adnék egy felvételért, amely Jézus prédikál, vagy meghallgatni az ő prédikációját. Azonban van egy probléma. A tanítványok 3,5 évig hallgatták Jézus prédikációit, nem volt jobb prédikátor biztos, mint Jézus, és 3,5 éven keresztül hallgathatták a legjobb prédikálónak a legjobb prédikációit. Jézus képezte is őket, kiképezte munkára, szolgálatra. Nem hiszem, hogy valaha létezett jobb képző, mint ahogy Jézus képezte a tanítványait. De szeretnék megkérdezni benneteket, hogy a tanítványok mennyivel voltak különbek, jobbak a 3,5 év után, mint előtte voltak? Hát akkor mit ért az, hogy Jézus 3,5 évig prédikált nekik, ha nem voltak jobbak? Vagy ha azt mondom, hogy ha Jézus prédikációja 3,5 évig nem ért el az eredményt, akkor hogy bátorkodom én felállni a szószékre és prédikálni? És hogy remélem azt, hogy amikor hirdetem az ígét, ennek következtében változás történik az emberi szívekben? Remélhetem, várhatom ezt? Hát ha nem várnám, akkor nem is tenném meg. De vajon miért volt az, hogy a tanítványok a 3,5 év után nem sokat változtak ahhoz képest, pedig a legjobb prédikációkat hallgatták. Miért volt ez? Miért nem változtak meg? És Judás, azt hittem, hogy Judásra gondoltál, a Sátán megakadályozta őket ebben. És Sátán meg akar akadályozni bennünket is, hogy annak egy halljuk Isten igéjét, mégse történjen bennünk változás. Akkor, amikor Jézus prédikált, akkor Jézus egy rajtuk kívül álló személyként egy külső tanítással hatott rájuk. És maga Jézus azt mondta, hogy ez nem volt elég. Talán túl merészen hangzik azt mondani, hogy Jézus prédikáció nem volt elégséges. Ki vagyok én ahhoz, hogy ilyet mondjak? Nem is merem az ajkamra venni ezeket a szavakat. De maga Jézus mondta el ezeket, amikor elment, hogy amit ő elmondott és amit ő tett, az nem volt elég, szükség volt még valamire. Mire volt még szükség a 3,5 év prédikáció után?
Tessék?
Az Istenség harmadik személyére, aki a Szentlélek. Jézus azt mondta, hogy ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít titeket, és eszetekbe juttatja, amiket mondtam nektek. Tehát Jézus azt mondta, hogy amit én tettem, így nem elégséges, jönni kell a Szentléleknek, és amikor a Szentlélek elvégzi a munkáját, na akkor lesz teljes ez az egész dolog. Egy másik helyen, János 16:12-13-ban azt mondja, még sok mondani valón van, de most nem tudnátok elhordozni. De amikor eljön az, aki az igazság lelke, elvezet majd titeket minden igazságra, mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. Jézus megígérte a Szentlélek kitöltetését, a Szentlélek kiáradását, és megígérte a pünkösdi eseményt, ami be is következett. Milyen változást hozott a tanítványok életében, mi történt tulajdonképpen pünköskor? Mi változott meg? Mi változott meg pünköskor? Hát pünköskor betöltötte őket a Szentlélek. De ez miben nyilvánult meg? Azt mondtuk, hogy azért nem volt Jézus tanítása teljesen hatásos, mert egy kívülálló személyként egy külső tanítást adott nekik, és a bennük levő bűnt nem tudta kezelni. Amikor a bűn bennünk van, kívülről nem lehet a bennünk levő bűnt kezelni. Azt csak belülről lehet kezelni. És hogyan kezelte a bennük levő bűnt? Pünköskor az a változás történt, hogy leszállt rájuk a Szentlélek. Pünköskor az a változás történt, hogy az a Jézus, aki egy kívülálló valóságként, egy kívülálló személyként szolgált addig, pünköskor a Szentlélek által betöltettek, nem csak a Szentlélek, hanem Jézus Krisztussal. Mivel teltek meg a tanítványok, amikor betöltöttek a Szentlélek? Kivel teltek meg? Hát Jézus Krisztussal teltek meg. Jézus már nem egy kívülálló személy lett ezután az ő számukra, aki csak kívülről mond tanításokat, és egy külső hatás, hanem egy belső valaki lett tulajdonképpen. Tehát a pünköst csodája az, hogy Jézus Krisztus egy kívülálló személyből egy belső valóság lett. Egészen addig a tanítványok ismerték Jézust. Szerették Jézust? Döntöttek Jézus mellett? De mégsem volt az életük olyan, aminek lenni kellett, mert hiányzott az, hogy a külső Jézus egy belső valóság legyen az ő számukra. Ez lett a forrása minden más áldásnak, ami a tanítványok életében és szívében történt, hogy pünköstkor, amikor a Szentlélek kiárat rájuk, akkor Jézus Krisztus már nem egy külső valóság volt, hanem bennük élte az ő életét. Ellen White, a Jézus élete című könyv 323. oldalán azt mondja, Krisztus a lélek által lakozik bennünk. Belénk töltődik, kitöltődik Jézus Krisztus. A lélek által lakozik bennünk, és Isten lelke, ha hittel befogadjuk szívünkbe, az örök élet kezdete. Az örök élet kezdete nem akkor lesz, amikor mi Jézust megismertük, amikor Jézust megszerettük, amikor Jézus mellett döntöttünk, hanem az örök élet kezdete az, amikor Jézus Krisztus még egy lépést tesz, és már az életünkben van, a szívünkben van, és ott éli az ő életét. Nagyon tetszik nekem egy másik idézet Ellen White-tól, a Nagy Küzdelem című könyvben találjuk ezt az idézetet. Figyeljük meg, egy kicsit hasonlít a módszere ahhoz, amit a Bibliában, a Zsoltárokban és a példabeszédekben találunk, mert ott azt találjuk, hogy amit elmond az egyik sorban, a zsidó irodalmi szabályok szerint, a második sorban más szavakkal ugyanazt az igazságot mondja el. Ilyen gondolatpárhuzamok van, nem mint a magyar nyelven a rím a versekben, hanem a gondolatpárhuzam, és ebben a leírásban, ebben az idézetben Ellen White-nál is találjuk ezt a kettőt, ezt a gondolatpárhuzamot, amiben a második mondatban megerősíti azt, amit az elsőben elmondott. Amikor pünkös napján a megígért vigasztaló alászállt, erőt árasztva magasságból, a hívők szíve megremegett, mennybe ment uruk jelenlétének tudatától. Hol volt Jézus ekkor? Hát a tanítványoktól elköszönt, 10 nappal pünkösd előtt, és elment a mennybe. És ők szomorúak voltak, mert Jézus nincs közöttük. És amikor kitöltetett a Szentlélek, akkor mit olvastunk itt ebben? Hogy a hívők szíve megremegett, mennybe ment uruk jelenlétének a tudatától. Mi volt ez tulajdonképpen? 10 napja elment, hiányzik, nincsen itt, kitöltetik a Szentlélek, és hirtelen mit kezdenek elérezni? Hogy itt van. Hogy jelen van. Itt van közöttünk, itt van bennünk. Megremegtek attól a tudattól, hogy azt érezték, hogy aki elment közülük, az ott van. És milyen érdekes, amikor Jézus azt mondta, jobb nektek, hogy én elmenjek. És azt mondják a tanítványok, hogy jobb. Hát annál, hogy itt voltál velünk, velünk keltél, velünk feküdtél, velünk jártál, ott voltál mindig velünk, van ennél jobb? Elmész, és az jobb lesz. Hát ezt el sem tudjuk képzelni. És ekkor érezték meg, és értették meg a tanítványok, hogy miért mondta Jézus, mert azt érezték, hogy Jézus ott van velük, tulajdonképpen, mintha el sem ment volna. És itt ebben a szakaszban nézzük meg egy másik Ellen White idézetben azt a módszert, amit mondtam, a párhuzamosságokat, amikor ezt mondja. Ó, testvérem, megszomorítanátok a szent lelket, és úgy élnétek, hogy távozzon tőletek? Ez az első sor. Második sor. Kizárnátok a drága megváltott, mert nem vagytok felkészülve az ő jelenlétére? Mit mond ezekben a sorokban? Az egyikben azt mondja, hogy megszomorítjátok a szent lelket, és távozik tőletek. És ki távozik, amikor a szent lelk távozik tőlünk? Maga Jézus Krisztus távozik tőlünk. Amikor a szent lelket megkapjuk, akkor ki jön be az életünkbe? Akkor Jézus. Amikor megszomorítjuk a szent lelket, és a szent lelk távozik, akkor ki távozik el tőlünk? Akkor Jézus távozik el tőlünk. Mekkora csodának tartjuk Jézus testélételét? Hogy a mindenható Isten, aki mindent teremtett, egy kis sejté alakul, egy kis embrióvá alakul, és emberi lesz. Nagy csoda volt ez? És ki tette lehetővé ezt a csodát? A Szent Lélek. Hatalmas munkája volt a Szent Léleknek, hogy a mindenható Isten egy anyamében megszülessen gyermekként és emberként éljen ezen a földön. De van egy párhuzam. Ugyanaz a csoda történik meg bennünk, mert ugyanaz a Szentlélek, aki lehetővé tette, hogy Jézus megfogadjon Mária méhében, ugyanaz a Szentlélek ugyanazzal a hatalmával teszi lehetővé, hogy Jézus megszülessen a mi életünkben. A kereszténység ott keresi az ő gyökereit, hogy Jézus Betlehemben megszületett. Nagyon nagy csoda, a Szentlélek által Jézus Betlehemben megszületett. Viszont tovább kell lépni egy lépéssel, mert Jézus Krisztus még egyszer megszületik, akkor nem Betlehemben, hanem a mi életünkben, és ugyanúgy a Szentlélek által. A keresztény egyház pünkösdöt tartja a kereszténység születésnapjának. Akkor született meg a keresztény egyház tulajdonképpen, és amekkora csoda volt, hogy Betlehemben a mindenható Isten megszületett, ugyanakkor a csoda, hogy a mindenható Isten Jézus Krisztus megszületett a mi szívünkben. Nagy csoda az, hogy Jézus a szívünkben lakik. Akit a világ egyetem be nem fogadhat az ő hatalmassága miatt, és azt mondja, mégis a szívünkben lakik. Majd vissza fogunk térni rá még az ige hirdetés kapcsán, de szeretnék egy kis történetet elmondani, lehet, hogy már hallottátok, amikor egy kislány megkérdezte az édesanyját, hogy anya, ugye, hogy Jézus a legnagyobb az egész világon? És akkor az anyuka azt mondta, hogy igen, kislányom, Jézus a legnagyobb. Anya, és igaz az, hogy Jézus a szívünkben lakik? Persze, kislányom, igaz, hogy a szívünkben lakik. És a kislány gondolkodik, és azt mondja, hogy ha Jézus mindenkinél nagyobb, és Jézus a szívünkben lakik, akkor ki kell látszódni valahogy. És ez tulajdonképpen a lényege a pünkösdi csodának, hogy Jézus, aki a nagyobb az egész világegyetemnél, mégis egy csoda folytán, ami életünknek a részévé válik, és ha mi életünk részévé válik, akkor ki fog látszódni valahogy. Ki fog, csúnya szóval, ki fog lógni valahogy, mert ha nagyobb, mint mi, akkor ki kell lógni valahogy, hogy belőlünk. És ez a lényeg a kereszténységnek, hogy Isten kilátszódik belőlünk. Isten kilóg belőlünk valamilyen módon. És az emberek meglátják. Szombatiskolában beszéltünk arról, hogy történik a fenevadak, meg a hasonló dolgokkal, és mi a mi feladatunk, hogy tudjuk elmondani az embereknek. És én azt hiszem, hogy itt van a magyarázat. Akkor tudjuk igazából elmondani, ha megtörténik a pünkösd. A pünkösddel Jézus betölti a mi életünket. És mivel nagyobb, mint mi, ezért ki fog lógni, ki fog látszódni, és ha ki fog látszódni, akkor az emberek látni fogják ezt a csodát, és el fogják hinni azt, amit mi mondunk, el fogják hinni a mi üzenetünket. Amikor Jézus a földön élt, az emberekkel volt, de az embereken kívül volt. Most a Szentlélek által bennünk van, és bennünk éli az ő életét. A keresztény ember élete Jézus életének a kisugárzása. Jézus tovább éli az ő életét bennünk, az ő tanítványaiban, olyan, mintha el sem ment volna. Mi vagyunk az ő lába, mi vagyunk az ő keze, oda megyünk, ahol ő menne, azt mondjuk, amit ő mondana, azt tesszük, amit ő tenne, mert ő éli az ő életét bennünk. Ez a pünkös csodája, hogy Jézus elkezdi élni az ő életét a keresztényekben. Milyen érdekes, hogy elment egy Jézus, és hány maradt itt a földön? Ha azt mondjuk, hogy 20 millió adventista van, akkor ideális esetben olyan, mintha Jézus 20 millió helyen lenne egyszerre jelen, és ezt akarja elérni tulajdonképpen az ő népével, az ő egyházával. Nézzük, mi történt Péter életében, amikor megtörtént a Szentlélek kiáradása. Milyen volt előtte Péter? Hát, agresszív, kemény, hirtelenkedő, nagyokat tudott mondani, nagyokat tudott ígérni, én veled leszek, a halálba is megyek, és amikor jött egy szolgálólány, akkor addig tartott az ígérete. És milyen lett Péter a Szentlélek kiáradása után, amikor már nem a Péter élt, hanem Jézus Krisztus élt benne, és élte az ő életét benne. Milyen volt ez a Péter? Milyen volt? Szerény volt, visszafogott, de bátor volt. Amikor kiállt oda az egész sokaság elé Jeruzsálembe, és azt mondta, hogy az a Jézus, akit ti a gonosz kezetekkel megfeszítettetek, ő volt a Mesiás, ő volt a megváltó. Térjetek meg, bánjátok meg a ti bűneiteket. És meg is tértek 3000 ember, aztán 5000 ember. Volt különbség a kettő között? Nagy különbség, mert most nem Péter élt, hanem Jézus Krisztus élte az ő életét Péterben. Péter Jézus életének a kisugárzása volt. És mi a helyzet Jánossal, a szeretett tanítvánnyal? Milyen volt a szeretett tanítvány pünkösd előtt? Milyen volt? Ellen White azt mondja, hogy még a szeretett tanítvány sem volt igazi hívő. Nagyra vágyó volt, bosszúálló volt, amikor azt mondta, hogy mint a mennydörgés fia, hogy mondjuk, hogy jöjjön le, tűz és égesse meg ezeket az embereket. A szeretett tanítvány el akart égetni egy egész falu embert, vagy város embert. Ez volt a szeretett tanítvány pünkösd előtt. És milyen lett a szeretett tanítvány pünkösd után? Mit szólnánk, ha hiányoznának János iratai a Bibliából? János evangéliuma, levelei, jelenések könyve. Hiányosabb lenne az Isten ismeretünk? Tedd hozzá valamit ahhoz, hogy jobban megismerjük az Istent? Beszélte valaki szebben és jobban Isten szeretetéről, mint János? Találunk-e akár a Bibliában, vagy Biblián kívül valakit, aki megközelíteni azt, ahogyan be tudta mutatni Istent, vagy Isten szeretetéről beszélt? Nem. Mert János most már nem az a János, aki tüzet akart hozni az égből. Jézus élte az ő életét benne, és ő volt a szeretetnek a kiáradása tulajdonképpen. Ez a lezajlott változás képesítette a tanítványokat a hatékony szolgálatra. És ez nem külsőségekben nyilvánult meg. Ez nem úgy történt, hogy jött pünkösd, és már, ha ránéztek valakik, akkor nem is ismerték fel Jánost meg Pétert, mert nem úgy néztek ki. Nem a külsejük változott meg, hanem belül történt egy változás. Jézus életének a kisugárzása volt az ő életük. A kereszt előtt és a pünkösd előtt a tanítványok valahogy úgy érezték, hogy két külön csoport. Mindig gyanakodva nézték Jézust, tudnak-e valahol valamit belekötni, valami magyarázatot, és úgy érezték, hogy vagyunk mi, meg vagy te. És amikor betöltötte őket a lélek, akkor már nem külön párt, nem külön csoport, hanem egyek voltak Jézussal. Akkor már bajtársak voltak, akkor már azonosulni tudtak teljesen Jézussal és az ő művével. Korábban szerették, követték, tisztelték Jézust, csodálták Jézust, de azt mondták, hogy vagy te, meg vagyunk mi. Most a pünköskor már nincs olyan, hogy vagy te, meg vagyunk mi, hanem egy közösség vagyunk, egy csapat vagyunk, egy egység vagyunk és együtt dolgozunk. Amíg testben élünk, ez az egyetlen valóságos és igazi módja annak, hogy győzedelmes életet éljünk. Harcolunk a bűn ellen, Szeretnénk tiszta életet élni, hogy tudjuk ezt megvalósítani? Igazából egyetlen módon lehet, ha jön a pünkösd. Ha külső Jézus, a külső megváltó, akit szeretünk, csodálunk és elfogadunk minden, már nem egy külső valóság lesz, hanem egy belső valóság lesz a mi életünkben. Amikor Jézus elköszönt a tanítványoktól, egy új korszak következett be, és azt mondhatjuk, hogy ebben a korszakban, ezek között a körülmények között Jézus közelebb állt hozzájuk, mint amikor fizikálisan ott volt. Talán azt mondjuk, hogy milyen előjog volt a tanítványoknak 3,5 évig a legnagyobb tanítóval, a legnagyobb mesterrel együtt lenni. És mi, akik nem látjuk Jézust, nincs ilyen lehetőségünk, mi hátrányban vagyunk. Vajon tényleg hátrányban vagyunk hozzájuk képest? Távolabb van Jézus tőlünk azért, mert a valóságban nem látjuk meg? Nem vagyunk, sőt, ahhoz képest, amikor 3,5 évig együtt voltak, még előnyben is van részünk, mert azt mondtuk, hogy addig, amíg rajtuk kívül volt Jézus pünkösdék, addig nem sokat változott az életük, nem sokat tapasztaltak meg. De amikor jött a pünkösd, akkor ebben a szituációban már Jézus közelebb volt hozzájuk, mint akkor, amikor velük együtt kelt, járt, feküdt, evett, és együtt dolgozott. Így valósul meg az új parancsolat, amikor Jézus azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek. Melyik ez az új parancsolat? Hogy egymást szeressétek, ahogy én szerettelek. Hogy tudjuk megvalósítani ezt? Úgy, hogy Jézus a Szentlélek által elkezdi élni bennünk az ő életét, és így könnyű. Egyébként, ha fejünkre állunk, akkor sem tudunk úgy szeretni, hogy Jézus szeretett. De ha Jézus a Szentlélek által betölt bennünket, akkor, és éli az ő életét, a mi életünk az ő életének a kisugárzása, akkor ez működni fog. Van egy szép ige, biztos ti is szeretitek, és én azt mondom el az igére, hogy tulajdonképpen ez az ige mondja el, hogy miért vagyunk mi keresztények, mi a kereszténységnek a lényege, miért van Bibliánk, miért olvassuk a Bibliát, és a Bibliában ez a szakasz szinte kiragyog a Bibliából, és elmondja a mi kereszténységünknek a lényegét, de ugyanakkor elmondja azt is, hogy hogyan történik, amikor Jézus a Szentlélek által a szívünkbe költözik, és az életünk része lesz. Efézusiakhoz írott levél 3. fejezet 16-tól 19-ig. Figyeljük, mert minden szónak, minden kis mondatrésznek nagyon nagy jelentősége van. Hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben. A lelke által, a lélek által, és hol van ez a lélek? A belső emberben bennünk van. És mi történik akkor, amikor a lélek a belső emberben lesz? Azt mondja, hogy lakozzék a Krisztus hitáltalati szívetekben. Amikor megerősödünk a lélek által a belső emberben, mert oda költözik, akkor Krisztus fog lakozni a szívünkben, azt mondja itt ez a szakasz. Mit jelent az, a Krisztus lakozik a szívünkben? Mit jelent az, hogy amikor valamire azt mondjuk, hogy a szívünkben van? Vagy a szívünkre helyezzük? Vagy a szívünk csücske valami? Mit jelent az, hogy valami a szívünk csücske? Hát valami nagyon lényeges, nagyon fontos, nagyon közvetlen közösségben és kapcsolatban vagyunk így egymással. Tehát a lélek a belső emberben van, és hitáltal Jézus a szívünkben lakozik, ez azt jelenti, és mi lesz az eredménye? Azt mondja, hogy a szeretetben meggyökerezvén, és alapot vévén megérthessétek minden szentekkel egyben, mi a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága Isten jó voltának. Jézus azt mondta, hogy azt parancsolom néktek, az új parancsolat, egymást szeressétek. Hogy történik meg? Megerősödünk a lélek által a belső emberben, Jézus Krisztus a szívünkben lakik, a szeretetben meggyökerezünk, megértjük, hogy mi a szélessége, mélysége, magassága Isten jó voltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek, amikor betölt bennünket a lélek, betölt bennünket a Jézus Krisztus, beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Keresztények azt szoktuk mondani, hogy Istennek dolgozunk. Isten szolgáljuk, viszont van ennél egy lényegesebb dolog. Egy dolog Isten szolgálni, Istenért dolgozni, És egy másik dolog az, hogy megengedjük, hogy Isten dolgozzon bennünk. Elég az, ha csak mi dolgozunk Istennek? Elégséges az, ha csak mi dolgozunk az Istennek? Mennyivel más az, amikor nem csak mi dolgozunk az Istennek, hanem megengedjük, hogy az Isten dolgozzon bennünk? Azt mondjuk mi keresztények, hogy elhagytuk a világot. Ott hagytuk a világ szórakozásait, a világ élvezeteit, mindent, amit a világ felkínál a mi számunkra. És elfogadtuk Istent. Egy dolog elhagyni a világot, és egy másik dolog megengedni, hogy Isten az ő lelke által, az ő hatalmával, az ő erejével szolgáljon és éljen bennünk. Nem elég csak Istennek dolgozni, Istennek is dolgozni kell a mi szívünkben. Nem elég elhagyni a világot, hanem meg kell engedni, hogy a Szentlélek bennünk dolgozzon az ő ereje és hatalma által. Ezért volt szükség, hogy Krisztus elmenjen, hogy eljöhessen a vigasztaló, és bennünk élhessen. Nézzük meg, mi történt pünkösd után. Tegyük fel azt a kérdést, hogy Péter alkalmas lett volna azokra a dolgokra, amiket megtett pünkösd után, pünkösd előtt egy órával. Nem lett volna alkalmas? És pünkösd után egy órával már alkalmas? Ezt mondja a Biblia. Hány prédikációt mondott el Péter pünkösd előtt? Nem prédikált? Prédikált vagy nem prédikált? Nem üdvösség kérdése, de azt találjuk, hogy Jézus, amikor elhívta a tanítványokat, akkor kiküldte őket kettessével, és mit mondott nekik? Menjetek el, és prédikáljátok, hogy elközelett Isten országa. Tehát Jézus Pétert is, a többieket is elküldte, sőt a történetet is tudjuk, hogy visszajöttek, és azt mondták, hogy Uram, megcsináltuk, még az ördögök is engedtek nekünk. Tehát prédikált előtte is, viszont egyetlen egy prédikációját sem jegyzi fel a Biblia. Pünkösd előtti prédikációinak. Viszont a pünkösd utáni első prédikációt már feljegyzi. Szentlélek nem tartotta lényegesnek, hogy azokat a prédikációkat, amiket pünkösd előtt elmondott, azok meg legyenek örökítve. De nagyon fontosnak tartotta, hogy már az elsőt pünkösd után, amikor történt egy változás benne, akkor ezt a prédikációját megörökíti. Itt látjuk ebben a prédikációjában a jelentőségét, a prédikálás módszere, tárgya, eredménye szempontjából, milyen módszert használt, miről prédikált, milyen lett az eredménye a prédikációjának. Látjuk azt, hogy ismert dolgokkal kezdte, elmondta Izrael történetét, és egy bizonyos ponton azt mondta, hogy na látjátok, Isten ezt ígérte meg nektek, őt ígérte meg nektek, ő a Mesiás. Ha a prédikációját nézzük, és az eredmény szempontjából vizsgáljuk, akkor azt mondjuk, hogy Péter prédikációja egy csodálatos prédikáció, egy nagyszerű prédikáció volt. Hát megtért ennyi ember, biztos nagyszerű prédikáció volt. De szeretném kérdezni, hogyha Péter elmenne az Adventista Teológiai Főiskolára, és prédikálásból vizsgázna, átmenne ezzel a prédikációval, vagy sem? Te átengednéd, ha tanár lennél. Hát lehet, hogy átengednék. Ha nagyon kegyelmesek a tanárok, akkor átengednék. Nem a szónoklatban volt az ereje, nem a logikában volt az ereje, hanem Isten szent lelke kísérte az ő szolgálatát, és ettől volt az erő benne. Ha azt mondjuk, hogy magában a prédikációjában volt az erő, akkor vegyük ezt a fejezetet, olvassuk el az embereknek kint az utcán, nézzük meg, hogy megtérnek-e rá. Ha a prédikációban volt az erő. Nem fognak erre a prédikációra megtérni, mert nem a szavakban volt az erő, hanem abban, ahogy kísérte a szent lelknek az ereje. Ellen White azt mondja, hogy amikor prédikálunk, akkor a Szentlélek veszi a szavainkat, és elhelyezi minden mondatot, szavakat az emberek szívében oda, ahol szükség van rá. Én nem tudom, hogy kinek mire van szüksége, de jön és vesz a prédikációból egy mondatot, és elhelyezi az ő szívet, tudja, hogy ott van szükség rá. A prédikációból egy másik mondatot elhelyez a szívedben, mert tudja, hogy erre neked van szükséged rá. Amit mi nem tudunk prédikálás közben. Péter sem tudta, hogy mi történik az emberek szívében. De ez volt a változás, hogy Péter így prédikált, egyszerű volt a prédikáció, egyszerű üzenetet mondott el, és mégis nagy erő volt benne. Olvastam egy nagyon érdekes mondatot. Ez érdemes megjegyezni. A Szentléleknek kell felhatalmazni a prédikátort, különben beszéde élettelen szónoklattá, szívtelen érvelési alacsonyodik. Ha nincs benne a Szentlélek a prédikációjában, akkor élettelen szónoklat, szívtelen érvelés az egész. Hallottunk már ilyet, hogy logikailag meg szónoklat szempontjából hatalmas prédikáció volt, és mégsem volt eredmény benne, mert csak szívtelen szónoklattá silányodik az a prédikáció, amelyet nem követi a Szentlélek. Amikor buzgón tanulmányozzuk a szónoki érvelés technikáját, leronthatjuk ezzel a Szentléleknek az erejét. Mert abban bízunk, amit megtanultunk. Ellen White elmondja azt, hogy az adventista egyházban azért van olyan sok gyengeség, és azért nyilvánul meg a Szentlélek ereje olyan kevés alkalommal, mert megtanultunk nélküle dolgozni. Megtanuljuk, elmondjuk kívülről a prédikációt, megtanuljuk kívülről az imát, el tudjuk mondani, már nem is, nincs is szükség a Szentlélekre. Tudunk érvelni, felkészültünk rá, és miben bízunk? A felkészültségünkben, a bölcsességünkben bízunk, tudományunkban bízunk, és a Szentlélek nem tud ehhez társulni. Akkor tud társulni, amikor odaadjuk magunkat, és ő fog szolgálni általunk. Jézus azt mondta, hogy a Szentlélek három dolgot fog tenni, amikor eljön. Meggyőzi a világot, elvezet minden igazságra, és azt mondta, hogy ő engem fog megdicsőíteni. Mi volt Péter prédikációjának a titka? Az egyik titka Péter prédikációjának az volt, hogy tele volt Jézussal, ő Jézussal prédikált. Valaki azt mondta, hogy olyan volt Péter prédikációja, mint amikor egy hatalmas távcsővel valamitre ráfókuszálunk, és elkezdjük kitisztítani, és egyszerre csak szép, tiszta, világos lesz a kép. Péter ezzel a távcsővével ráfókuszált Jézusra, és elkezdte állítani, és az emberek, hogy elkezdték látni, egyre tisztában és tisztában látták meg Jézust. Ez volt az ő prédikációjának az ereje és hatalma, hogy Jézusról beszélt. Péter arról a meggyőződéséről beszélt, ami belülről fűtötte, amit megtapasztalt, amit már átélt Jézus Krisztussal tulajdonképpen. Az ő szavai egyenesek és bátrak voltak, és tényként mutatta meg, amiről beszélt. Nem azt mondta, hogy lehet, hogy így volt, lehet, hogy úgy volt, talán ez lehetett, talán az lehetett, hanem amiről beszélt, azt mondta, hogy ez volt Jézus, láttam, hallottam, tapasztaltam, és amit láttam, átéltem, azt mondom el nektek. Meg is döbbentek a hallgatói, mert amikor prédikált, akkor elkezdte gúnyolodni az első prédikációján. Hogy gúnyolodtak? Mi jut eszünkbe elsőként? Hát elsőként az, hogy édesbortól részegettek meg, ugye, mert ez volt az egyik dolog, amivel gúnyolodtak. De volt egy másik dolog is, amikor feltették a kérdést, és azt mondták, hogy mi akar ez lenni? És volt egy kis szó, ez az ez. Mi akar ez lenni? Hát korábban ismertük őket, itt voltak, itt járkáltak, de más volt, egészen más. Most eltelt, hogy Jézus felment a mennybe, eltelt egy kis idő, és ezek az emberek, akik olyan gyávák, gyengék voltak, most, mintha teljesen kicserélték volna őket, teljesen más, és az emberek feltették a kérdést, hogy mi akar ez lenni? És Péter válaszolt rá, nagyon érdekes, mert amikor azt mondják ezek az emberek, hogy mi akar ez lenni, akkor Péter így válaszol. Ez az, amit megjövendőlt Joel proféta. Az ez kérdéssel kérdeztek, mi akar ez lenni, és Péter az ez szóval válaszolt, és azt mondja, ez az, amit megjövendőlt Joel proféta. Mert mit jövendőlt Joel proféta? Hogy eljön a Szentlélek, amikor kiárad minden testre, és amikor profétálnak, és amikor prédikálnak, és amikor gyógyítanak, és amikor csodákat tesznek. Ez az, amit megjövendőlt a proféta. Ti tudjátok, mert olvassátok, ismeritek Joel profétát. Beteljesedett. Itt van. Nem a mi erőnk, nem a mi bölcsességünk, nem a mi szónoklatunk, hanem betöltött bennünket a lélek, ahogy megígérte, és tele vagyunk így Jézus Krisztussal. Azt olvassuk, hogy amikor ez történt, akik hallották, szíven találta őket az üzenet, és mintegy 3000 ember megtért. Nem az érvelés, nem a bölcsesség, nem a szervezés nagyszerűsége, nem a reklámok, hogy milyen plakátot készítettünk, nem ez volt az eredménye Péter munkájának, hanem a Szentlélek meggyőző ereje. És itt volt ez a meggyőző erő, és láthatjuk, hogy történt meg bennük. Mert azt olvassuk, hogy amikor hallgatták Péter prédikációt, akkor az első dolog az volt, hogy elkezdtek kérdezni. Hallgatták a prédikációt, és kérdéseket vetett fel bennük. Elkezdtek kérdezni. Péter válaszolt a kérdéseikre. És mi volt a következő, ami a csoda ebben az egészben? Hogy amikor Péter válaszolt a kérdéseikre, akkor elfogadták. Én is találkozok olyan esetekkel, hogy megkérdezik az emberek, hogy mit kellene tenni, hogy kellene tenni, akár a gyülekezetben, vagy kívül, hogy mit mond Isten, mi Istennek az üzenete. És akkor a Bibliából próbálom megválaszolni, és azt mondani, hogy a Biblia ezt mondja, hogy ezt kell tenni. És akkor mit csinál a kérdező? Hát nem erre gondoltam. Ez már túl sok nekem, hátat fordít és elmegy. Addig még eljutunk, hogy az emberek esetleg kérdeznek a vallásunkkal kapcsolatosan. Találkoztatok olyannal? Megkérdezitek, miért hiszitek így? Miért ünnepítek meg a szombatot? És lelkesen elmondjátok, és utána azt mondják, hogy hát ez túl sok nekem. Nekem ez nem kell. De nem így történt Péternél. Mert amikor ők kérdeztek, és Péter azt mondta, hogy bánjátok meg, térjetek meg, fogadjátok el, akkor az emberek nagyon érdekes, hogy az a 3000-5000 ember nem azt mondta, hogy ez túl sok nekünk, Péter, és nem akarjuk, hanem elfogadták, és csatlakoztak Isten népéhez, csatlakoztak Isten egyházához. Ehhez a Szentlélekre volt szükség. De vajon csak Péterre korlátozódik ez is az első apostolokra? Péter megkérdezték, hogy mi akar ez lenni, Péter azt mondta, hogy ez az, amit megjövendölt Joel, de az akkor volt 2000 évvel ezelőtt, ma már nem áll rendelkezésünkre ez. Rendelkezésünkre áll, vagy nem? Megkaphatjuk azt, amit Péter megkapott, vagy nem kaphatjuk meg? Érdekes a jövendőlés, mert azt mondja, hogy mert néktek szól az ígéret, és gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik távol vannak, de akiket elhívott az Úr. Mit találunk ebben a jövendőlésben? Gyermekeitek, azok, akik távol vannak, előre mutat a távoli jövőbe. És azt mondja, hogy az, ami megtörtént Pünkösd napján, amit megjövendölt Joel próféta, az nem csak arra az időre vonatkozik, hanem a gyermekekre, az utódokra, akik nagyon távol vannak majd, ránk vonatkozik. Tehát Isten ugyanezeket a dolgokat meg akarja tenni velünk is. Mi lett az eredménye? Azt olvassuk, hogy úgy indultak el, hogy egy helyen voltak, a felházban, és a történet végére hol találjuk őket? Még mindig a felházban vannak? Történet végén? A világ különböző részein hirdetik az üzenetet. Lehet, hogy itt vagyunk a négy fal között, és ha megtörténik az a csoda velünk, akkor lehet, hogy már a következő településen, a következő faluban hirdetjük az üzenetet, hirdetjük az embereknek, mert mi nem azért vagyunk, hogy itt a négy fal között legyünk, hanem azért vagyunk, hogy elvinjük az üzenetet a mi embertársainknak. Mi a lényeg? Azt mondtuk, hogy a Szentlélek kitöltetése az, amikor az emberek bennünk meglátják Jézust, mert Jézus betöltött bennünket az ő életével. Vannak pozitív és negatív tapasztalataim ezzel kapcsolatosan. Mindig, amikor prédikációra készülök, akkor az van bennem egy ilyen vágy, hogy megtaláltam valamit, amit elmondok a gyülekezetben, aztán a gyülekezet elfogadja, és attól kezdve majd így történnek a dolgok. Valami csoda történik. Isten üzenete közben, Isten szent lelke megérint bennünket, és amit engem lelkesített a készülésben, az ugyanúgy lelkesíteni fogja a testvéreket is. Aztán nagyon sokszor a prédikáció első néhány percében lelombozodok, ha szembenézek a gyülekezettel, és azt érzem, hogy nem ment át. Kezdeni kell újra. De volt evangelizációval kapcsolatosan is. Nyíregyházára mentem, Bibliai Szabad Egyetemet tartani, és Jézusról kellett beszélni. Jézus, mint reformátor. És éreztem azt, hogy ha Jézusról beszélhetek, egy nagyszerű lehetőség az, hogy az emberek tényleg ráérezzenek az, hogy ki volt Jézus, és elfogadják. És ahogy utaztam, általában menet közben szoktam imádkozni, Isten áldjon meg, és segítse meg ezt a munkát, de valahogy úgy éreztem, hogy teljesen üres vagyok. Nincs bennem semmi, sem Istenből, sem a Szentlélekből, És azt mondom, mit fogok most tenni? Kiállok az emberek elé, és a nagy ürességet fogják látni bennem. Mi értelme van az egésznek? És elkezdtem beszélgetni Istennel, és azt mondtam, Istenem, olyan üres vagyok, hogy ennél üresebb nem lehetek. Semmit nem érzek, hogy ott lennél bennem. Mit fognak látni akkor az emberek? És kicsit úgy bele is nyugodtam erre, azt mondtam, le van írva, felolvasom, elmondom, megtanultam, aztán hazamegyek, ott hagyom őket. De azt mondtam, hogy hát Istenem, nem azért küldtél el engem ide, hogy valamit elmondjak, elmenjek, és minden maradjon, hanem nem ott van az a vágy, hogy valaminek történik el ott az emberek szívében. De nem érzem, hogy ott lennél, és nem érzem, hogy ezt át tudnám adni. És nem is éreztem egészen addig, hogy felálltam a színpadra, a pulpitusra, és amikor elkezdtem beszélni Jézusról, azt kezdtem látni, hogy az emberek így kezdik felemelni a fejüket, kezdenek úgy szembenézni velem, elkezd ragyogni az arcuk, elkezd a szemük, elkezd kiderülni az arcuk, a mosoly ül ki az arcukra, és az emberek néznek és hallgatnak. És éreztem ott, hogy átmegy az üzenet. Éreztem azt, hogy érinti az embereknek a szívét. És amikor vége volt az alkalomnak, akkor sokan odajöttek, és elmondták, hogy milyen sokat jelentett ez nekik, hogy beleláttak ugye kicsit Jézusba. Érdekes, hogy még kint a könyvtár előtt is várakoztak emberek, hogy megvárjanak és elmondják, hogy mit jelentett nekik. És érdekesen indult, hogy úgy éreztem, hogy nem lóghat ki belőlem Isten, mert nincs bennem sem, és nem érzem, hogy ott lenne. Mit látnak meg belőlem? És kétségbe esetten fordultam Istenhez, hogy Istenem, hiába való az én szolgálatom, ha ez nem történik meg. És az Úr csodát tett, mert az emberekhez eljutott az üzenet. És ugyanúgy imádkozok mindig, amikor a testvérek elé állok, hogy ne csak azt érezzék a testvérek, hogy valami logikusat elmondtam, aminek van valami logikája, hanem történjék meg a pünköst bennünk, általunk. Történjék meg az, hogy Jézus, aki egy történelmi személyként elfogadunk, az ne csak egy külső valaki legyen, hanem belül legyen. Mert valahogy addig jutottunk el, mint a tanítványok pünkösd előtti alkalomig. Ismerjük Jézust? Ismerjük? Igen. Szeretjük Jézust? Szeretjük Jézust. Csodáljuk Jézust? Eldöntöttük, hogy követjük Jézust? Ezt mind-mind megtették a tanítványok a pünkösd előtt, és mégsem történt megváltozás az életükben. Mert ez nem elég. Addig csak egy történelmi személy lesz Jézus, akinek hisszük a létezését, hisszük azt, hogy van, csodáljuk, hogy milyen hatalmas, de ez az ige hirdetés arra világít rá, hogy kell egy plusz lépés, hogy a történelmi Jézus, a rajtunk kívülálló Jézus az életünknek a része legyen, az életünk az ő életének a kisugárzása legyen, ő bennünk élje az ő tulajdon életét. Alá tudjuk hagyni ennél a célunkat? Meg tudunk állni csak addig, hogy ismerjük és csodáljuk Jézust? Vagy szeretnénk tovább lépni, mert Ellen White azt mondja, hogy akkor kezdődik el az örök élet bennünk, amikor Jézus Krisztus a Szentlélek által elkezd bennünk lakni és bennünk élni. Az én kívánságom az, hogy Jézus ne csak egy kívülálló személy legyen, akit szeretünk, csodálunk és követünk, hanem egy bennünk levő valóság, aki meg tudja oldani bennünk azokat a problémákat, amelyeket nem tudunk megoldani, és el tudja végezni általunk azt a munkát, amit egyedül mi nem tudunk elvégezni. Adja az Úr, hogy ez megtörténjék ebben a kis gyülekezetben, és minden egyes szívben az ő kegyelméből. Amen.